hogy egyszerűen
rosszabb?
Más szemmel néztek rájuk, igen. Tehát,
én gyanúsabbak voltak, vagy mit értesz?
Úgy gondolták, hogy nem érdemelnek meg egy csomó mindent, mert ezek is olyanok.
Értem.
Tehát amikor az óvodába azt mondták az egyik anyukának, amikor elvitték őket úszni, hogy mondd meg anyádnak, hogy nem azért megyünk az úszodába, hogy ott mosakodjál. Amikor én fölhívtam az iskolaigazgatót, hogy elvinnénk, mit tudom én, hány gyereket cirkuszba, mert kaptunk cirkuszjegyeket, és akkor elkezdtem a neveket sorolni, és akkor azt mondta, hogy ugye ezeket nem jutalomból viszed el, mert hát nem érdemlik meg. Na, szóval ilyesmire gondolok. Ilyesmire gondolok.
Értem.
Tehát, hogyha egy valamit elkövetett az a gyerek, akkor biztos, hogy, hogy sokkal jobban megnézték, mert csomboista, pláne ha még cigány is volt. És ezt a gyerekek nagyon-nagyon remekül érzékelték, ugyanakkor meg annyira szerettek volna olyan igazi normális gyerekek lenni, tehát azért azt látni kellett volna, azt mindig láttuk az ablakból, hogy a villamosra hogy szállnak föl egy évzáróra, a legszebb ruhába, virággal, annak a pedagógusnak, aki lehet, hogy egyébként veri.
It's nothing real, just a little flirt. I've been longing for arms to hold me. Yes, maybe you can set my soul free. So would you please, please tease? You're so tempting, I feel the heat. Oh, would you please, please tease? My spirit is willing, but my face.
A Kapos Ifjúság Segítő Magazinba Kecskés Évával arról kezdtünk el beszélgetni már egy a 7 órakor, hogy a Dzsumbújba is felnőnek a gyerekek, és felnőttek annak idején a gyerekek, és tulajdonképpen nagyon sok mindent összeraktunk erről a világról, ami egy kicsit kívülről ismeretlen, kicsit olyan megítélhető, sőt a legvégén arról is beszéltük, amennyire előítéltes környezetben élő emberekről van szó. És valami azt mondta itt a szünet legvégén, hogy te 16 éves korban lévő gyerekeket már magáztál.
Igen.
Mert?
Azért, mert én voltam a vezetője, és úgy gondoltam, ez abszolút tudatos volt, amikor elvállaltam, hogy a mellettem álló csapatból kell egy olyan ember, akire lehet hivatkozni, hogyha úgy adódik, és a konfliktusok odáig fajulnak. Ne adj Isten, hogy ez legyen, de ha mégis, akkor ezt én elviszem, ezt a balhét. És egy 16 éves fiú mindjárt felnőtt lesz.
Ez így van. Sötni.
És én nem akarom. Nem. Én szeretném, hogyha megtanulná ő is azt a partneri viszonyt, ami normálisnak kellene, hogy legyen.
Lehet, hogy 16 éves már gyakorlatilag is felnőtt. Tehát sok esetben túl hamar és túl gyorsan nőnek fel a gyerekek, és túl hamar meg.
Azért is meg egy tisztelet, bocsánat, meg azért a tiszteletnek is ez egy jele volt, amit én magam is elvártam.
Igen, nem is tudom, jó az a jó szó, respektáljuk egymást, értékeljük egymást. Tehát a tiszteletnél egy kicsit másabb ez a fogalom, a tiszteletet ugye szokták használni, de szerintem igazából az, hogy én téged tartalak valamire, és ez nem feltétlenül a tisztelettel egyenértékű, de az, hogy te számítasz, hogy te valaki vagy, és oda-vissza ezt a kölcsönösen megadjuk egymásnak ezt a fajta respektust, ez lehet egy fontos mozdulat.
Igen.
Az is kérdeztem ezt, mert hogy hogyan fogadtak titeket, mert te végül is mégiscsak kívülről jöttél, mégiscsak egy hivatalos ember voltál, még akkor is, hogyha hivatásos segítő vagy, és tulajdonképpen azért nem tipikus egy ilyen elszigetelelt világba, egy kis lumosodott világba, hogy valaki kívülről bejön, azzal a funkcióval segít.
Hát igen, bár...
Miben? Meg minek?
Meg mit akar, meg majd biztos ez is átver bennünket.
Igen, mert le akar nyúlni valamit, igen.
Hát azt meg is kaptuk, hogy nem tudom, honnét vették, hogy a játszótérre 19 millió forintot nyert az elődöm, és hogy azt ő el is sikasztotta.
Igen.
1 millió forintba került, és hát fél év alatt tönkrement. Ez kétségtelen, valóban. Voltak mindig ilyen hangok. Minket se védett meg semmi a lopásoktól, tehát nem kell olyan helyzetet teremteni, és csókolom, meg kell szabályokat hozni. Hát kicsit gyanakodva fogadtak bennünket, ez nyilvánvaló, de...
Minek néztek benneteket?
Gőzöm nincs, András.
Lehet, hogy... De csöndbe kell, nem kell előttük egy csomó dolgot mondani, az látszott rajtuk, hogy elhallgattak dolgot, vagy hogy?
Nem, hát? Nem, inkább így ment a dolog a maga útján. Tehát eleinte nyilván... Ez egy jó játék volt, hogy esetleg átvernek bennünket, tehát próbálkoztak természetesen, meg hát jöttek mindenféle lehetetlen kérésekkel. És mi mindent komolyan vettünk, és elmondtuk, hogy miért nem lehet, meg mi mik vagyunk, meg kik vagyunk. Nem osztottunk segélyt, nem osztottunk adományokat. Nagyon ritkán az volt a kivétel, de meg volt a családsegítőben a hely, ahol lehetett az embereket irányítani. Nem akartam, hogy egy ilyen függő viszony megrontsa a kollégáim és az emberek viszonyát.
Tehát nem kaptak pénzt és adományokat.
Nem. Néha igen, amikor jött, mit tudom én, egy ilyen vállalhatatlanul sok, mit tudom én, hónap lejár joghurt, és akkor ezt kiosztottuk, de ott is mindig voltak szempontok, és elfogadták egy idő után, hogy gyerekesek vannak elől, a pelenkánál is nyilván, bár azért mondjuk, amikor a 5 éves ikrek anyukája azt mondta, hogy mondom, hát ne hülyeskedjen már, még pelenkázz őket. Most mit szól bele? Akkor pelenkázom az én gyerekem, amikor akarom, mert ugye ezeket el lehet adni.
Igen.
Tehát, és mondom, ahányszor volt ilyen, mindig benne is volt a kudarc, vagy a konfliktus lehetőség, általában megoldottuk ezeket, de nem akartam beépíteni. Nem akartam abba a kapcsolatba beépíteni, tehát, hogy, és nagyon sokat beszélgettünk a kollégáimmal. Ugye azért egy olyan telepen, mi már akkor mentünk oda, amikor már nagyon nagy baj volt, tehát láthattuk az ablakból időnként, hogy kirabolnak egy autót, és aztán nekem néha kellett volna tanúskodnom, és akkor, amikor felteszi a rendőr azt a kérdést, hogy a maga szociális munkás esküje fölülírja az állampolgári kötelezettségét. Tehát ezek nagyon, nagyon nehéz szituációk.
Igen.
De ők lehetett tudni, hogy azért ameddig lehet, őket képviseljük. Ugyanakkor ott volt ugye az önkormányzat, a kenyéradó gazdánk, ahol azért voltak érdekellentétek, tehát hogy ez a két malomkő közötti őrlődés az nem volt egy kellemes dolog időnként, de tehát ez a fokozat, tehát a kapcsolatot csak fokozatosan is idővel lehet jót építeni, és az is fontos volt, hogy lehetőleg azért állandóak legyenek azok az emberek, akik délután a gyerekeknek klubokat csinálnak, akik délelőtt az óvodaszerűt működtetik, hogy az az Ibolya néni, bocsánat, az a Zoli bácsi, az a nem tudom kicsoda, Szóval, hogy egyébként mindenkit tegeztek rajtam kívül. Uh-huh. Tehát a kollégáim azt így vették, mert ez egyfajta bizalom volt. Én meg kívülállóként, tehát ez így fel volt építve. Uh-huh. Ezt kell, hogy mondjam.
Érdekel, és egyébként azért is, mert ugye, ha te idegen elemként megjelensz, mint vagy te ez a fajta szervezettel ebben a történetben, az valahogy megbontja azt a fajta stabilitást, ami egyébként ennek a világnak a működéséről szól, hogy egymásra tartoznak, egymásra kényszerített életeket élnek itt emberek, fiatalok és idősebbek, és az egymásra kényszerítettség az cinkosságot, együttműködést jelent, és ugyan egymás között meg csúnya küzdelmeket jelent, hogyha jól érzékelem.
Jól érzékelem.
És akkor, hogyha belépsz ebbe a körbe, akkor te ezt az egész egyensúlyt megbontod. És
van.
Valakit előnybe részletít, ismeretlen vagy tájékozatlan, és ezzel megbont valakinek előnyt, és akkor nyilván felkelted a
másiknak
a haragját, és minden egyebet, így van.
Ilyen is előfordult. Ahogy így ment az idő előre, azért próbáltuk azokat a kis gyenge közösségfejlesztő eszközöket bevetni, uh-huh. hogy például bevonjunk lakókat. Uh-huh. Volt egyfajta dolog, amitől elzárkoztam én személy szerint, hogy például a telepről takarítónőt nem veszünk fel.
Uh-huh. Értem.
Ezt érted miért?
Persze, abszolút, abban. Sok ember nem így gondolkodik, de az alapvetően fontos, hogy igen, abból a világból nem.
Tehát őt nem lehet abban a helyzetbe hozni.
Előnyösebb helyzet.
Nem csak azért, hanem azért, mert rendőrségre bekötött riasztónk volt. Tehát, hogy őt agyon fogják verni, hogy mondja meg a kódot.
Biztos.
Uh-huh. Egy gerebjéért, uh-huh. ha úgy adódik. A másik viszont, hogy amikor megcsináltunk klubokat, és kellett rá vigyázni, mondjuk éjszaka, akkor azért a nehéz fiúkkal én kötöttem szerződéseket. Aztán a következő évben kiderült, hogy mindenki a börtönben van, tehát újakat kell keresni, de az, hogy a lakók maguknak is tudják érezni, és hogy egyre jobban bevonjuk őket uh-huh. abba a folyamatba, amit így hirdetünk kvázi nagy okosan, hogy legyen önbecsülésed, azt azért a gyakorlatba is kell mutatni. De ez évekig tart. Nyilván igen. Nagyon évekig tart.
Itt egyébként, amit te mondasz, nagyon sokfajta kérdés mozog bennem. Például mi itt igazából a fontos feladat? Mi a cél, ugye? Mi a veletek szemben az elvárás a helyek felől, a önkormányzat felől? Mi az, amit egyáltalán ilyen helyzetben lehet csinálni? Mi itt lehet a cél? Mert az életet nem lehet rendbehozni olyanná, mint bármilyen átlagos család élete. Egyébként is nem lehet rendbehozni senkinek az életét, ez mindenkinek a saját feladata. Hogy lehet kívülre egyben a történetben belesegíteni, hogy jól alakuljon valakinek az élete? Mit a cél?
Hát kettős cél van. Tehát uh-huh. ugye azt azért így eldöntöttük, hogy azt szeretnénk, hogyha ez az idők végezetéig nem lenne egy gettó. Uh-huh. Tehát, hogy innét menjenek el a családok máshova, kicsit jobb körülmények közé, már hogyha nem egy összezárva vannak, már az valami, ami uh-huh. hasonló színvonalú infrastruktúrálisan hasonló színvonalú lakásba is kerülnek. Másrészt pedig azért az adott mindennapi problémáikban próbáltunk segíteni. Tehát nekünk az egy óriási visszajelzés volt, hogyha azt láttuk, hogy van egy-két gyerek, aki hozzánk járt kiskorától, és most már elment középiskolába, szakközépiskolába, és már 17 éves, és még mindig nem szült. Uh-huh. Tehát, hogy ezek az kis apró ízék, tehát, hogy mi tudjuk,
kicsi eredmények.
Igen, hogy uh-huh. hova akarunk eljutni, uh-huh. hogy ne ez a karrierje legyen a gyerekeknek. Egyébként inkább a gyerekekre fókuszáltunk. Uh-huh. Mert muszáj volt, hát olyan kevesen voltunk, hogy az egész teleppel nem tudtunk.
És miben állt ez a fókusz? Mert ugye miben jelentkezett ez a fókusz? Hogy gondolod ezt a fókuszt egyébként? Mit csináltatok? Mi volt a fókusz lényege?
Hogy egy nagyon, nagyon befogadó, gyereket befogadó uh-huh. intézmény voltunk, és úgy mellesleg a szülőknek pedig mindent megpróbáltunk, amit kellett és lehetett.
Értem, de hogyha a gyerek és a szülők mellett kellett valamelyik mellett kell foglalkozni, inkább a gyerekekkel foglalkoztat, inkább.
Tehát, hogy a gyereknek uh-huh. volt egy klubja, és azt mondjuk, hogy uh-huh. akkor most csinálunk a gyerekeknek nyári tábort, akkor azokkal a szülőkkel, akikkel egyébként előtte már 50 lakáskérvényt, meg nem tudom mit kitöltöttünk, meg elkísértük munkahelyre, aztán persze jól nem vették föl, sokkal könnyebb volt. Tehát, hogy nem volt gond nálunk egy orvosi igazolást hozatni uh-huh. annak a 60 gyereknek, akit, és elengedték velünk őket. Tehát azért az se egy utolsó kérdés, hogy uh-huh. óvodás gyereket is elengedtek. Mondjuk ez hülyeség volt, de mindegy, elvittük őket. Uh-huh. Mert hogy aztán beteg is lett szegény körök. De mindegy. azért inkább a gyerekek. Tehát korosztályra felosztottuk, mert kevesen voltunk, de délelőtt a kicsik, és nem tudtuk még, hogy van ez a biztos kezdet filozófia, hogy nem értettük, hogy miért szeretnek ott lenni a szülők.
Igen.
Hát most már tudjuk.
Hát igen.
Akkor
igen.
Még nagyon kellett volna, hogy akkor tudjuk ezt. Mert kerestünk valami módszereket ezekhez a családokhoz, és nem találtuk meg.
Egyébként érdekes módon biztos kezdetben is, meg ebben a helyzetben is a természetes üzenetek igen. ott vannak az emberekben, igen. hogy hogyan kérik, hogy foglalkozzanak velük, hogy hogyan segítsenek
igen.
nekik.
Igen.
És szerintem sokszor a szakma nem áll másból, mint a fölismerésből.
Igen, tehát... igen. És szóval nem, én nem gondolom, hogy mi állandóan föltaláltuk a melegvizet, meg hogy mindent uh-huh. jól csináltunk, nem, nagyon-nagyon sok uh-huh. kudarcunk volt, viszont nagyon sokat gondolkodtunk, hogy mit csináljunk. Megettük a szupervizorokat, állandóan cserélődtek nálunk uh-huh. a szupervizorok, mert mi egy kemény társaság voltunk azért ezzel együtt. És hát aztán a felmenő gyerekekkel is, tehát próbáltunk mi ilyen klub, olyan klub, pingpong klub, amit szülő tartott, befulladtunk, mert részrehajló volt a gyerekeknél, még verekedni is akart. Uh-huh. Akkor próbáltuk, hogy a boxklub, ahova a kemény fiúk jöttek, uh-huh. fitness a lányoknak, de végül is igazándiból az, hogy az általános iskolás és a pici a utána következő korosztálya rendszeresen minden nap foglalkoztunk, azért az szerintem nagyon sokat számított. Uh-huh.
Hát igen, egyébként mit jelent a sokat számított, mert ha visszakérdezem, ha nem foglalkoztatok volna vele, akkor másként alakult volna az életem, mondod?
Tudom ezt? Én ezt.
Hát azért kérdezem én ezt.
Én ebben tehát... ringatom magam, hogy egy picit valamit hozzátettünk. Az, hogy máshogy alakult volna az élet, azért ezt így nem gondolom. Tehát nem tudom, nem uh-huh. tudom. Meg beletettünk valamit ebbe a rendszerbe. Uh-huh. Próbáltunk egy nagyon konzekvens értékrendet mutatni. Uh-huh. Uh-huh. És próbáltuk őket komolyan venni, és odafigyelni rájuk.
És akkor mondok még valamit, amit nem mondtasz, hogy személyes mintákat mutattatok.
Hát ez így benne van, ez az értékrendben, igen, igazad
igen, mert
van.
Ugye személyes mint abban az értelemben, hogy nem olyanok vagytok, mint az ő szüleik, meg az ő általuk ismert felnőttek, és egészen más kultúrában, másfajta fedezettel együtt is szóba álltok velük, szót értetek velük.
De vagy. Úgy, hogy egyébként nem ítéljük el a szüleiket.
Igen.
Szóval azért az, amikor odarángatja a gyereket az anyuka, hogy már megint bepisílt, és most csináljanak vele valamit, és ott ütiveri előtted, szóval akkor azért nagyon nehéz az anyukát tisztelni. Uh-huh. De ez is benne van a történetben. Aha.
Érdekel, egyébként azt gondolom, hogy nyilván, amikor beszélünk a dzsumbujról, nem feltétlenül dzsumbujról beszélünk, hanem beszélünk mindenféle olyan társas formációról Magyarország, most teljesen mindegy, hogy mit mondok, lakótelepet, vagy valamfajt kis település, teljesen mindegy, az egymásra kényszerítettség dominál. Ugye azt lehet mondani, hogy amikor valahogy sorszerűen egymásra kényszerülten élnek emberek, igen. és ez egészen másfajta életműködést jelent.
Így van. Uh-huh. Ez így van. És ez vidéken is más mechanizmusok egy picit, de igazándiból az érzés az ugyanaz. Tehát nincs is más választásuk. Ugyanaz a sors, ugyanazok a problémák, és egy idő után például a dzsumbujba ilyen keserves büszkeséggel mondták, hogy én dzsumbuista vagyok. Na uh-huh. és akkor mi van? Le vagytok igen. szarva igen. magyarul a külvilág, érted?
Igen, értem.
Igen.
Egyfajta büszkeséget,
és hogy akkor én megteremtem magamnak azt a közösséget, amit te társadalom elítélsz. Uh-huh. És abba belemegy egy ilyen segítő csapat. Szerintem csodákat lehet egyébként csinálni, csak az a lényeg, hogy ne projekt legyen, ne fél éves projekt, meg egy éves projekt, hanem ez legyen egy hosszú távú. Lehet projekt részletekből fölépíteni, uh-huh. csak folyamatos legyen, mert mindig úgy érzik, hogy átverik
tehát
őket.
Kiszámítható kapcsolatokra
igen,
van szó.
Igen.
Nehezen kiharcolt kapcsolatokról van szó, mert amikor elszigetelt kapcsolatokról beszélsz, amikor nagyon nehezen és igazából megítélten, stigmatizáltan közelíti a környezetőket, azt mondtad, hogy gyakorlatilag az iskolában tanárokon
igen.
keresztül.
Igen.
Akkor nem mindegy, hogy milyen kapcsolatokat alakít ki, aki segít.
Ez így van. És hát nagyon nem mindegy, hogy milyen a segítő.
Igen.
Nagyon-nagyon nem mindegy, és azért is örültem ezeknek a fiataloknak, mert nem professziója egy csomónak a szocmunka, maximum szociológus, és nincs is rutinjuk ebben. De De van egy olyan jó érzés bennük, hogy, hogy szeretné. Tehát ez a fajta szolidaritás, ami csak a civil körökben bírhat előfordulni, és segíteni kell nekik, tényleg.
Igen. Én egyébként arról beszélgetnék velük egyébként, hogy hogyan lehet elérni, hogy megelőzhessünk ilyenfajta elszigetelődő folyamatot. Egyébként azt hiszem Magyarországon sok helyen sajnos, mivel nem veszik észre, vagy nem is igazán jó a közfigyelem, bizony térségében létrejönnek ilyen szegregátumok a szó gyakorlati értelmében.
Tudod, hány szegregátum van ma Magyarországon? Ami meg van számolva, de nagyon de sok helyen a polgármester...
Dzsumbi is az volt.
Így van. Mm. Van, ahol nem ismerik be, hogy az az. A 2010-es NFÜ-s felmérés szerint akkor volt 3000, nem tudom mennyi, 600, 3360, mit tudom én mennyi, de sokkal több van. Uh-huh. Sokkal több van. Tehát ilyen puszta, olyan falurész, uh-huh. 3 kilométer, de van olyan szegregátum, ami csak egy utca, vagy kettő, a hegy.
Uh-huh. Tehát amikor azt beszélünk a dzsumbor, és azt mondjuk, hogy egymásra van a kényszerítve, és a kapcsolataik egyrészt nosztalgikusan erősek és kőkemények, másrészt pedig nem is biztos, hogy szeretnének ott maradni egy életen át valószínű, tehát nem is biztos, hogy ott...
Nem biztos, hogy elmernek már.
Igen.
Hogy remélni merik.
De az biztos, hogy ez nem jó, ez a kapcsolat. Ez a társam szempontjában nem túl előnyös, hogy legyek nagyon finom, vagy...
Nem, ez nem egy integratív dolog. Tehát itt túlélésről szól a történet, és nem arról, hogy én beilleszkedek egy társadalomba, és a társadalom ebben nem igazán segít. Tehát hogy az az ember, aki bajba van, az a legkevésbé tud felzárkózni oda, ahol nem akarják, hogy ő felzárkózzon.
Igen. Hát ezért aztán ilyen alternatív életmód ez a maga módján, a túlélés igen. életmódja, ami sok esetben konzervál, és egy csomó együttes élményt is produkál, és az erősen köti az embereket egymáshoz.
Így van.
Pláne, ha jól alakul az életük, akkor meg különösen jó visszaemlékezni, hogy megúsztuk.
Hát ez a körülbelül, mint amikor a férfiak a katonaságról beszélnek, egy utálták, de mégis milyen szép volt. Ezért ennél ez persze sokkal dráma.
Van olyan dolog, amit elhoztál onnan, mert ugye most már egy-két percünk van. Van olyan dolog, egyet mondtál, ami kiderült, ez pedig, hogy ha tudtad volna a biztos kezdetről.
Hát igen.
Igen. Volt-e még amit? Mert azt tudom, hogy biztos, hogy sokat fölszív ilyenkor az ember, talán nem is tudja megfogalmazni, mik azok, de van-e olyan dolog, amit meg is tudnál fogalmazni?
Hát a legnagyobb nyereség, túl azon, hogy rengeteget tanultunk ott, és nyilván én is, azok a meleg emberi kapcsolatok, amik. Tehát, hogyha felismerek, de a gyerekeket már nem ismerem fel az utcán sajnos, mert megnőttek, de ha felismerem azt, aki dzsumbuista volt, meg én is az vagyok, akkor az jó érzés.
Egy magas hőfokú kapcsolat, igen.
Igen, és tudunk beszélgetni, és szóval, hogy ez messze, nekem legalábbis messze mélyebb, mint egy segítő-segített kapcsolat.
Tehát erős személyes kapcsolatokat jelenthet sok esetben, és idő nem is számít, akár 15-20 év után is úgy folytatjuk, mint abba hagytuk, tegnap hagytuk volna.
Hát remélem, bár mostanában egyre kevesebbszer találkozom dzsumbuistával az utcán, szétszóródtak.
És gondolom, már nem nagyon beszélnek róla, hogy talán a gyerekeiknek beszélnek róla.
Szerintem most, hogy ezek a fiatalok párat megtaláltak, ők szívesen beszélnek. Tehát most, amikor volt egy ilyen kerekasztal, amit csináltak, akkor ott találkoztam egy-két régi dzsumbujossal. Szenzációs volt.
És jól jöttek ki belőle, ezek szerint?
Nagyon jól tudnak disszimulálni.
Értem.
Azért ezek a lakások, amiket megkaptak, azért nem sokkal jobbak, sőt, semmivel se jobbak. Csak nem
talán vannak. Nem elszigetelt térségben vannak. Talán van arra módjuk, hogy másokkal is találkozhassanak. Talán, ezt a talánt is ide hangsúlyozottan mondom.
A gyerekeknek jó igazándiból. Uh-huh. Nem kell bemondani azt, hogy illatos út 5/ABC-ben lakom.
Hát nagyon érdekes volt ez a beszélgetés, és rengeteg területet nem rágtuk körül.
Nem.
És annyi minden jutott eszembe, amit még ugye meg kellett volna ismernünk, hisz az ünnepek érdekesek, talán a generáció közötti kapcsolatok, hogy mondjak egy 2-3-at, a szolidaritás, hogyan alakul egy ilyen térségbe, és egy csomó olyan kérdés, ami talán egyszer máskor. És ezt nagyon szépen köszönöm, Kecskés Ivával beszélgettem, aki egykor a Jumbo Helpet vezette, és köszönöm technikai közreműködését Better Rolandnak, és hallgassák tovább a Civil Rádiót, Szabó Andrást hallották. Viszont hallásra.
egy korábbi